Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindenki!
Mihalovics Mihály, rózsák teré, segédlelkész vagyok, és a sztár vendégem mai nap még mindig Nyalka Miklós kispap. És a Szentírásról, a Bibliáról beszéltünk mi a mai nap témájaként, azokról a kérdésekről, amik úgy általánosan felszoktak vetődni akár keresztény emberekben, akár nem keresztényekben is keresőkben, vagy akár érvként hozzák fel, hogy miért nem hívők, vagy miért inkább más valláshoz ragaszkodnak, és itt mondjuk épp a paradoxonokról, vagy ellentmondásokról volt szó. És aztán most már az evangéliumnál tartunk, és az új szövetségnél, és nem az ószövetségnél, és az evangéliumról elmondtuk, hogy nem négy van, hanem csak egy, azonban négy személy írta le, és ezért lehetnek benne változások, hiszen mindenkinek benne van a saját embersége, a kultúrája, és azok a célok, amelyeket szeretett volna átadni az olvasóknak, és hát attól is függött, hogy kik az olvasók, vagy kiknek írják. Ugye volt itt szó, hogy akár görögöknek, vagy pogányoknak, illetve zsidókból, keresztényeknek is írták ezt az evangéliumot, és hát éppen ezért vannak benne eltérések. Vagy a hangsúlyok máshol vannak, esetleg így lehetne még ezt elmondani. Csoportosítani szoktuk a négy evangélistát, Máté, Márk és Lukács, ők a szinoptikus evangélisták. Ugye ezt a szinoptikus szót nagyjából úgy szoktuk fordítani, hogy egybecsengő vagy egybehangzó. Ez a három evangélium sokkal inkább egybecsengő vagy egybehangzó, mint hogyha a negyedik János evangéliumát is hozzávesszük. És ez az egybecsengés vagy egybehangzás köszönhető annak is, hogy felhasználták egymás írásait, ugye legelső Márk evangélistának az evangéliuma, illetve azért is, mert egy közös hagyományból, amely már létezett az evangélium leírt formája előtt is, ebből dolgoztak mind a hárman, ezért mindenképpen hasonló, vagy sokkal több közös történetet lehet megtalálni bennük, mint esetleg János evangéliumában. János evangélista is felhasználja ezeket, később írja már is, sokkal több teológia, vagy magyarázat, vagy átgondolás van már az ő evangéliumában, illetve hát az ő evangéliuma és Krisztus evangéliuma, de az ő verziójában, ha lehet így fogalmazni. A csoportosítást általában így szoktuk mondani. Ami még nagyon fontos, és ez is egy gyakran hallható felvetés, vagy kérdés szokott lenni, vagy kritika az egyház felé, hogy valaki igent mond mondjuk az egyházra, és azt mondja, hogy ő keresztény, de nemet mond az ószövetségre, hiszen az a választott népnek a története, az ő kultúrájukról, az ő vallási élményeikről szól, amely még nem beteljesedett formában él, és még azért ott egy akkora ugrást találhatunk az evangéliumban, illetve Krisztus megjelenésével és tanításával, amelyet az ószövetségi ember a saját erejéből már nem volt képes meglépni, vagy közelebb jutni az Istenhez. Ugyanakkor találkozhatunk olyan felfogással is, aki azt mondja, hogy hát nem keresztelkedik meg, vagy ha meg is van keresztelkedve, akkor nem jár templomba, vagy nem érzi úgy, hogy az egyházhoz tartozna, mert az egyházat egy politikai befolyású, régi, sötét középkorban megragadt társaságnak látja. Viszont a Szentírásra, a Bibliára azt mondja, hogy igen, hogy azt viszont használja és olvassa, és abban tényleg megtalálja az Istennek a szavát és az üzenetét. Szoktuk, vagy még egy szűkebb csoportosítást is lehetne talán erről mondani, hogy evangélium igen, egyház nem, azonban aki ezt mondja, az nem tudja, hogy hogyan is íródott az evangélium. Obágy László atya, azt hiszem, hogy az ő nevéhez fűződik, és ezért sokat hallhattuk a teológiai tanulmányaink során, aki jól belevéste a fejünkbe ezt a mondatot, hogy az evangélium az egyház ölén keletkezett. Ez azért fontos ez a mondat, mert innentől kezdve értelmetlen azt mondani, hogy evangélium igen, vagy új szövetség, vagy szentírás igen, és egyház nem, hiszen az egyházhoz tartozó emberek azok, illetve maga az egyház az, amely a saját hagyományával aztán papírra veti, hogy egyáltalán megírja az evangéliumot, addig csak szájról szájra terjedt az evangéliumnak a szövege. Miért is volt fontos leírni, ahhoz is egy hittanos gyakorlatomat szeretném elmondani, amely nem saját Kútfőből származik, hanem Gálic Endre biblikus tanárunk, vagy atyánk szokott velünk eljátszani általában a teológia tanulmányok során, vagy éppen az óráknak az elején, amely gyakorlat abból áll, hogy ha van mondjuk egy 15-20 fős társaság, akkor az egyik első embernek a fülébe súg egy szót, amit általában nem is értünk, hogy mi az, mert még nem tanultunk róla, és érdekes, hogy az utolsó ember aztán mit hall ebből a szóból, és hogy mi az a megfejtés, vagy mi az a megoldás, amit ő hall, és általában egy teljesen torzított szó ez, vagy közel sincs az eredeti szóhoz. Most hát ezt szoktam én is gyerekekkel eljátszani, és nagyon vicces vagy érdekes megfejtések szoktak születni. Azért is volt fontos leírni az evangéliumot, mert egyre kevesebben éltek már azok közül, akik valóban fizikailag találkoztak Krisztussal, ott voltak a csodatételeinél, vagy éppen hallgatták a tanítását, és mivel ők is már idősebbek voltak, bár az akkori ember memóriája még sokkal jobb volt, mint a mai, hiszen nem volt Wikipédia, nem volt Google, és nem tudtunk mindennek, vagy nem lehetett mindennek utána keresni, ezért sokkal több mindent meg tudtak jegyezni, és tényleg szóról szóra, vagy percre pontosan el tudtak mondani. Fontos volt, hogy leírják, hogy ne torzuljon az evangéliumnak az üzenete. Hogy Krisztusnak az életével, a tanításával kapcsolatban semmilyen információ ne torzuljon. Ugye magyar ember, pletykára hajlamos ember, és éppen azt tapasztaljuk sokszor, hogyha van egy valóságos hír, aminek tényleg van igazság alapja, akkor ezen szoktak szívesen torzítani. Az én falomban emlékszem, hogy történt egy baleset néhány évvel ezelőtt, valaki leesett a padlásról, a falunak a másik végén már arról beszéltek fél nappal később, hogy fölakasztotta magát. Tehát annyira el tudott torzulni ez a kép, hogy közösen volt már az igazi balesethez vagy történéshez. Ezért volt fontos, hogy leírják az evangéliumot.
És nagyon jó, hogy mondtad ezt, hogy azért írták le az evangéliumokat, mert bizony már egyre kevesebben éltek azok közül, akik találkozhattak volna Jézus Krisztussal, látták az ő csodáit, mert bizony hihetetlenül sokat mondó az, hogy mikor is, milyen körülmények között keletkezett a legeslegelső evangélium, Márknak az evangéliuma. Ez pont akkor, amikor Rómában elkezdődtek, Róma városában a nagy egyházüldözések. És a főapostolok, Pál apostol, Péter apostol, börtönbe került, mártír halált haltak, és akkor kicsit furcsán fogalmazva kapott észbe a keresztény közösség, hogy hoppá, hát azok, akik szemtanúk voltak, meghalnak. Hát hogyan rögzítsük akkor az ő tanításukat, és akkor egy fiatal ember, Márk, evangélista, aki tényleg az egész közösségben egy ifjúnak számított, pedig eszébe jutott, hogy fú, tehát akkor le kell írni. És gyakorlatilag a legeslegelső evangélium így keletkezett. És ez egy ilyen nagyon sokat mondó apróság, például Márk evangéliumával kapcsolatban, hogy a leggyakoribbi görög szó ebben az evangéliumban az a káj nevű kifejezés, ami annyit tesz, hogy és. És nekem, amikor egy pap erről mesélt, egy prédikációban hallottam ezt a kis történetet, hogyha ógörögül olvassa valaki Márknak az evangéliumát, olyan érzésünk lehet, mint amikor egy kisgyerek elmegy a szüleivel egy állatkertbe, hazamegy, és utána a nagyszülőknek elmesél, hogy és akkor ott volt az elefánt, és ott volt a medve, és ott volt az orszarú, és mindenféle más állat, hogy az egész Márk féle evangéliumi elbeszélésben egy olyan fiatalos lendület és lelkesedés van, amelyet, hogyha szemünk előtt tartunk, nekünk is egy ilyen frissességet adott, hogy bizony a legeslegelső evangélium egy ilyen ifjúi lelkesedésből származott, hogy jaj, a szemtanúink Péter apostol, Pál apostol börtönben vannak, akkor gyorsan le kell írni azt, amit tőlük tanultunk. És nagyon jó volt az Misi atya részéről, hogy ezt a Obágy atya féle az evangélium és a szentírás az egyházörén keletkezett mondatot megemlítette, mert bizony a kopt keresztény közösség részéről van ennek egy nagyon jó művészeti kifejeződése is. Mégpedig az úgynevezett kopt kereszt, aminek az ábrázolás mondja nagyon sokat mondó. Ezen a kereszten azt vehetjük észre, hogy a keresztnek a négy végpontján, négy csúcsán három-három ilyen kis kör alakú díszítő elem található. És hogyha ezt a 4×3 kis kört összeszámoljuk, akkor pont 12 ilyen kis díszítményt kapunk, ami megegyezik a 12 apostolnak a számával. És legbelül a kereszt középpontjában pedig 4 másik díszítést is találhatunk, amely 4-es szám pedig pont az evangéliumoknak a számát mutatja számunkra. És a kopt keresztény közösség, ez az Egyiptomban élő nagyon ősi keresztény csoport, ezzel a szimbólummal fejezi ki azt, hogy a 12 apostol, vagyis az egyház jelenti azt a keretet, azt a hátteret, amelyen belül tényleg, mint egyfajta anya méhen belül keletkezett a Szentírás és az evangélium. És éppen ezért nagyon veszedelmesek lehetnek ezek a gondolatok, hogy evangélium igen, de egyház nem, mert a keletkezési körülményei közül ragadjuk ki a Szentírást, hogyha egy kicsit ilyen szektás módon megközelítve a dolgokat, a szent hagyománytól, az egyházunk tanításától elszakadva próbáljuk ezeket értelmezni.
Igen, mint hogyha az evangélium csak itt lepottyant volna az égből.
Igen, körülbelül.
Korábban volt szó arról, hogy paradoxonok és ellentmondások vannak a Szentírás egészét olvasva. Akár lehet ilyen élményünk attól is, hogy azt látjuk, hogy különbözőség van az Ószövetségnek az Isten képe és az Új Szövetségnek a szeretetteljes és végtelenül irgalmas Isten képe között, amiről beszéltünk, hogy egy fejlődésnek is köszönhető. Illetve akár az evangéliumok között is láthatunk ellentmondásokat, vagy legalábbis eltéréseket. Azonban egy-egy könyvön belül is vannak néha paradoxonok és ellentmondások, és szándékosan is. Az egyik paptól származik ez a gondolat, hogy azért vannak ilyen ellentmondások, amelyeket nem tudunk csak úgy feloldani, vagy szavakkal megmagyarázni, vagy kifejezni, mert ezek feszültséget hagynak bennünk. Egy kicsit olyanok ezek, mint a nyitott történetek, amelyeknek egy kérdés a vége, vagy inkább egy hármas pont a vége, és aztán mi fejezhetjük be ezeket a történeteket különböző módokon, és éppen ez arra szolgál, hogy elgondolkodjunk rajtuk, vagy megkérdőjelezenek olyan dolgokat, amelyeket addig esetleg meg sem kérdőjeleztünk. Jézusnak a példabeszédei például jó példák erre, általában mindegyik feszültséget keltett a hallgatóságban, mert ami addig számukra egyértelmű volt, akár az Istenről, akár az emberről alkotott képükben, azt ő megkérdőjelezi, és elgondolkodtató, egyszerű, hétköznapi példákkal gondolkodtatja a népet, vagy a tömeget, akik hallgatták őt, meg persze minket is így 2000 év után is. Például egy sokat emlegetett kifejezés, vagy inkább gondolat szokott lenni a Szentírásból, amely ellentmondásos, hogy tökéletességre hív bennünket többször a Szentírás, akár Szent Pál apostol az ő leveleiben is, ugyanakkor meg többször találkozhatunk ezzel a kifejezéssel is, hogy senki sem tökéletes, csak az Isten. Ez is ellentmondás a számunkra, hogy legyek én tökéletes, ha nem lehetek, hiszen az Isten tökéletes. És más-más ilyen kifejezéseket is találhatunk. Sokszor az ellentmondások nem lennének azok, hogyha ismernénk az ógörög nyelvet, és nem kellett volna magyarra vagy más nyelvekre fordítani az evangéliumot, vagy a Szentírásnak az egészét, hiszen a szinonímák nem mindig ugyanazt adják vissza, amit a szent szerző annak idején megírt, vagy amelyet az ő kultúrája esetleg annak idején értett. Aki tanult vagy ismer idegen nyelveket, az jól tudja, mit jelent ez. Tükörfordítással néha nagyon viccesen vagy érthetetlenül lehet fordítani szövegeket vagy szavakat. Mi általában ebből csak annyit szoktunk tapasztalni az átlag ember, hogy a filmeknek a eredeti angol címe, vagy más nyelvű címe általában teljesen más, mint a magyar címe, mert esetleg tükörfordításban értelmetlen lenne a számunkra. Nagyon sokszor ezért ilyen változtatásokat is kell eszközölniük. Természetesen a Szentírásban azért ez nem egy ilyen bagatell módon történik, de mégis a fordítások is, vagy a szinonímák is segíthetnek abban, ha elgondolkodunk egy-egy értelmetlen, vagy számunkra értetetlen szón vagy kifejezésen, hogy vajon hogyan fejeznénk ki más szinonímával, talán közelebb kerülhetünk az igazsághoz.
Igen, így a műsoridő végéhez közeledve tényleg jó volt, hogy ezzel zártad, ezzel a feszültségekkel a Szentírásnak a kis gondolatmenetet, amelyet a Szentírásról folytattunk, mert igen, tökéletességre hív minket a Jóisten, miközben egyedül csak a Jóisten tökéletes, és bizony ezzel a kis ellentmondás is rávilágít arra, hogy bizony csak tükör által homályosan látjuk az Isten igazságokat, de a Szentírás egy nagyon jó térkép lehet számunkra ahhoz, hogy majd a mennyek országában tényleg színről színre és világosan láthassuk majd a Jóistennek a dicsőségét.
Nagyon szép lekeregítés volt, köszönöm szépen. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy együtt elmélkedhettünk, vagy gondolkodhatunk a Szentírásról, és esetleg, ha kérdések merültek fel bennünk, és nem telefonáltunk be, akkor azért nagyon sok mindennek ma már utána lehet nézni. Több Szentírás kommentár, vagy különböző könyvekhez tartozó kommentár, vagyis magyarázat is elérhető már ingyenesen az interneten. Vannak régebbiek is, és újabbak is. Ezekben azért nagyon sok mindent megérthetünk mi is. Akár tanultunk teológiát, akár nem. Hogy mi is egy-egy történetnek, vagy könyvnek a történeti háttere, vagy kulturális háttere, hogy jobban megismerhessük Krisztust és az ő tanítását. Úgyhogy erre buzdítanék mindenkit bátran, akinek ideje és lehetősége van erre, hogy bátran mélyedjen el benne. Köszönjük szépen a együtt maradást. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindenki.
A Mi Rádiónk. Hírek a Mária Rádióról.